Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast idei negyedik adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és ma a 2024-es pilótapiac kérdéseiről, rejtelmeiről fogunk beszélgetni állandó beszélgetőpartneremmel, szeretett barátommal, hű harcostársammal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem olyan régen az Autosport és Formula Magazin YouTube csatornáján jelent meg egy rövid videó, amelyben kiváló kollégánk Balogh Tamás röviden összefoglalta, hogy mi a helyzet az egyes csapatok házatáján, hol milyen szerződés jár le, és esetleg milyen pletykákat lehet hallani a sajtóban azzal kapcsolatban, hogy ki hol folytathatja 2025-ben. Nagyon jó szívvel ajánljuk ezt a kis rövid összegzést, na persze nem a mai műsor helyett, hanem amellett, és egyúttal arra rámutatnánk, hogy az Autosport és Formula Magazin YouTube csatornáján a megszokott tartalmak, azaz a Formula Podcast, a Formula Motocast, valamint a Pitwall és a szezon közbeni helyszíni Pitwall Plus videók mellett egyre több rövid 3-5-8-10 perces videót készítünk különböző témákról, ajánljuk ezeket nézegetésre. No, és akkor hát csapjunk bele a lecsóba, azt mondanám, hogy úgy haladjunk a biztostól a bizonytalan felé, éppen ezért mindenek előtt beszélgessünk a Mercedes 2025-ös felállásáról. Hamilton Russell, szeretnénk-e van hozzátenni?
Fix, ha csak nem nyúlt ismét mellé a Mercedes annyira, hogy feldühítsék Lewis Hamiltont annyira, hogy azt mondja, hogy azonnal befejezi és kilép, akkor ez a páros, ez fixen van, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem igényel túlságosan sok kommentárt.
Ugye egyetlen egy csapat van a Mercedesen kívül, ahol mind a két 2025-ös versenyzőben van jelentve, ez pedig a McLaren, ahol Lando Norrisnak 2025-ig, Oscar Piastrinak pedig 2026-ig tart a szerződése, Piastrival ugye tavaly hosszabbítottak is. És ugye itt is mondhatnánk, hogy ez ennyi és kész, el van döntve, viszont nagyon sok pletykát lehet hallani, szerintem legalább egy éve arról, hogy a Red Bull meg akarja szerezni Lando Norrist, méghozzá záros határidőn belül. Látsz-e te olyan forgatókönyvet, hogy 2025-ben Norris már a Red Bull versenyzője lesz, azon túl, hogy persze soha nem mondjuk, hogy soha, főleg az F1-ben, de bármi realitása lehet ennek?
Igen, ilyen pletykák időről időre felmerülnek, meg szeretném felidézni a 2018-as tavaszt, amikor még F2-es versenyző volt Lando Norris, és Helmut Marko komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy elcsaklízza őt a McLarentől. Nekem akkor volt egy beszélgetésem Zac Brownnal, amikor azt mondta gyakorlatilag, hogy csak a testemen keresztül. Többször is beszéltünk már itt a műsorban arról, hogy milyen mélyen van beágyazódva Lando Norris a McLaren csapatába, a McLaren organizációjába. Gyakorlatilag most ezt nem ördögtől való kijelenteni, hogy ez a projekt ez rá lett építve, ami jelenleg fut a McLarennél. Én azt gondolom, hogy annyira szoros a kötődés, hogy én nem látok sanszot arra, hogy őt onnan elengednék. Rengeteget investált a McLaren az ő fejlődésében, rengeteget investált az ő családja abba, hogy őt felturbózzák, rengeteget investáltak oda-vissza, egyébként a Norris család bizonyos dolgokba, a McLaren a Norris családba, úgyhogy én annyira mélynek és szorosnak látom a szinergiát, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy Norris hátat fordítson ennek, ráadásul hát őt is motiválja az, hogy milyen sokat dobna az ő értékén, az ő megítélésén az, hogyha győztes csapatot fabrikálna a McLarenből, ami ugye, hát azt láttuk, hogy a 2023-as szezonban nekem ők adták a reményt 2024-re, hogyha valaki így bele tud nyúlni egy jól eltalált fejlesztési csomaggal, az képes nagyot ugrani előre. Az én értelmezésemben kulcsfontosságú lesz az, hogy hogyan kezdik a szezont. remélhetőleg most nem lesz jellemző, ez az utóbbi időszakra jellemző McLaren-es trend, hogy felspirázzák magukat egy nagyon jó szintre a szezon végére, aztán utána nulláról kezdenek építkezni a szezon elején. Én titkon reménykedem abban, hogy egy jókor adag lendületet át tudtak menteni 2023-ról 2024-re, ez nyilvánvalóan nagyon jót tenne Norris helyzetének, meg Norris szereplésének is, és akkor nem lenne mind gondolkodni, úgyhogy én nem látok erre esélyt. Piastrihoz nem kell különösebb kommentárt fűznöm, én őt a jövő talán legnagyobb ígéretének tartom, a nagyon fiatal, mert vannak a fiatal versenyzőink, meg vannak a nagyon fiatal versenyzőink. A nagyon fiatalok között én őt egy abszolút üstökösnek gondolom, tehát én nagy pályafutást jósolok neki, én nem hinném, hogy ez felmerülne, hogy ő onnan távozzon, úgyhogy ez nálam marad a McLaren úgy, ahogy most van.
Ugye a Mercedesen és a McLarenen kívül egyetlen olyan csapat van, ahol egyáltalán van bejelentett pilóta 2025-re, meg 26-ra, 27-re és 28-ra is, ez pedig a Red Bull, hiszen a háromszoros világbajnok Max Verstappen jelenleg messze a leghosszabb szerződésen rendelkezik az F1-es pilóták közül. Nyilvánvalóan nem kérdés az ő maradása 2025-re, a csapattárs személye viszont annál inkább. Ugye Sergio Perez helyzetéről rengeteget beszélgettünk, az elmúlt egy évnek az egyik kurrens témája volt Pereznek a helyzete. Ha ő tőle, csúnyán mondva, megszabadulnak, akkor van egy kézenfekvő jelölt házon belül, Daniel Ricciardo, akit azért a legtöbben úgy kezelnek, mint az első számú jelölt Perez helyére. Ugye van két outsider, nagyon outsider, Yuki Tsunoda és Liam Lawson szintén házon belül. Én a magam részéről nehezen tudnám elképzelni bármelyiküknek a beültetését Verstappen mellé 25-ben. És akkor az a kérdés, hogyha nem Perez és nem Ricciardo esetleg, akkor kívülről szóba jöhet-e bárki más? Mit lehet mostanában erről hallani? Még mindig Ricciardo tűnik szerinted is a legvalószínűbb Perez utódnak, akár csak rövid távú megoldásként?
Az én megközelítésem az, ami eddig volt, hogy amennyiben a Red Bull képes egy gyengélkedő második pilótával is behúzni a világbajnokságokat, addig szerintem a Pereznek nincs aggódni valója. Üzleti okok miatt. Túlságosan nagy üzlet Perez ahhoz, hogy elengedjék a kezét. A Red Bull számára nem mindenkinek nagy üzlet, de a Red Bull számára nagy üzlet az a piac, amit ő mozgósítani tud. Tehát adott esetben, hogyha ismét ultradominány szezonja lesz a Red Bullnak, és a Verstappen hátrafelé menetben is nyeri a futamokat, akkor semmi aggódni valója nincs neki. Ha nagyon kiélezett a bajnokság, és akkor nyújt olyan pocsék formát, mint amit tavaly, akkor el tudom képzelni, hogy adott esetben valamiféle közbeavatkozás történik a Red Bull felső vezetése részéről, és akár szezon közben nem hinném, de hogy a szezon végén megköszönnék neki a szerepvállalást, azt el tudom képzelni. A másik dolog, ahogy én gondolkodom Perezről, azt, hogy én nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen nagy tapasztalattal rendelkező embernek ismét olyan katasztrofális szezonja legyen, mint a tavalyi. Tehát az egy borzalmas mélypont volt az ő számára, onnan neki el kell mozdulnia, tehát az létezhetetlen, hogy továbbra is ez a vegetáció legyen, amit ő ott bemutatott 2023-ban. Tehát én arra számítok, hogy egy jobb Perezt látunk majd a pályán. Üzletileg ő rendben van, innentől fogva én azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezen egyáltalán gondolkodni kell, hogy akkor neki megköszönik-e a tevékenységét, vagy sem. Ha mégis úgy alakul, hogy akkor úgy döntenek, hogy nem hosszabbítanak vele, akkor szerintem bizonyos okok miatt valószínűleg rövid távú megoldásban fognak gondolkodni. Én a marketing értéket nézve szerintem akkor a kiválasztott Daniel Ricciardo lenne, akit fölfelé buktatnának. Ő visszakapná azt a lehetőséget, hogy újra élvonalbeli autóban ülhetne, újra megpróbálhatna neki gyűrkőzni Verstappennek. Viszont van egy tényező, amit nem szabad elhanyagolni. Ugye, hogyha őt fölfelé buktatják, tehát fölfelé léptetik, akkor kézenfekvő Liam Lawsonnak a szerepeltetése. Majd mindjárt kitérünk arra, hogy mi lesz ennek a csapatnak a neve. Tehát akkor az ő helyére a Lawson jöhetne, hogy miért gondolom azt, hogy rövid távú megoldás jöhet számításba, az, hogy azért itt mindenféle dolgokat lehet hallani. Én a télen elég sokat spekuláltam, pusporogtam különböző forrásokkal, meg különböző helyeken. Nevet sajnos ezúttal sem mondhatok, de érdekes dolgokat hallottam például Alexander Albonról, aki az egyik legnagyobb, sokan úgy gondolják, én magam is azt gondolom, hogy lehet nagy játékos a 2024-es pilóta piacon, de azt is el tudom képzelni, hogy ő nem megy sehová, hanem marad ott, ahol van. Ugyanis azt hallom különböző helyekről, hogy bizony megtörténhet az, hogy őt visszaviszik a Red Bullhoz. De erről most egyelőre ennyit, majd amikor eljutunk a Williamshez, majd akkor ott egy picit beszélhetünk róla, úgyhogy ha azt most kell mondanom valakit, hogy ki lesz az, aki 25-re felváltja Perez, ha a helyzet úgy hozza, hogy a Pereznek mennie kell, akkor azt mondanám, hogy Daniel Ricciardo lesz az.
Mivel ide kapcsolódik a Red Bullhoz, akkor nézzük a kisebbik Red Bull csapatot, amelyet immáron tudjuk, immáron hivatalosan is tudjuk, hogy Visa Cashapp RB néven kell majd emlegetnünk az idei szezonban. Hát aztán, hogy ki hogy fogja emlegetni, ez egy másik kérdés. Erről beszélgettünk amúgy délután a Balog és Gobodics kollégák, hogy fogjuk hívni ezt a csapatot? Vizának, RB-nek, Alfa Taurinak, Toro Rosso. Tehát, hogy számos opció van. Kíváncsi vagyok, mi fog meghonosodni majd a közben.
Crash App. Baleset esetén Crash App.
Crash App, igen. Na, szóval a bizonyos Faenza Istáról, a kisebbik Red Bull csapat felállása nyilvánvalóan nagyban függ a Red Bull Racing felállásától. Ugye jelenleg Ricciardo és Tsunoda szerepel ott, és mögöttük lesben áll a tavalyi szenzációs bemutatkozása után Liam Lawson, aki hát Helmut Márkónak óriási kedvence, ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye Márkó be is mondta többször, hogy 2025-ben ő F1-es pilóta lesz, sőt, ugye mondott egy nagyon érdekeset vele kapcsolatban nem olyan régen, Márkó miszerint nem bánná, ha idén is kapna néhány versenyt. Nem feltétlen az F1-re utalt, vagy ezt így nem mondta, de másfelől, ugye Lawson idén nem szerepel semmilyen bajnokságban, tehát nem néz kitalálni, mire gondolhatott Márkó. Lényeg, ami lényeg, hogy előzetesen mit gondolsz arról a tételmondatról, hogyha azt mondom, hogy a 2025-ös felállása a Visa Cashapp RB csapatnak, az a Tsunoda Ricciardo Lawson 3-asból két pilóta lesz?
Nézd, én el tudom képzelni, hogy ez így lesz, sőt, ha most fogadnom kellene, akkor erre fogadnék, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy hallottunk olyan pletykákat 2023 őszén, hogy a Honda nagyon szeretné Iwasát is a Forma 1-es mezőnyben látni, és hát ugye erre az észszerűséget szem előtt tartva, ugye 26-tól ők az Aston Martin partnerei lesznek, ott azért kicsi a valószínűsége, hogy be tudják protezsálni Ayumu Iwasát, úgyhogy viszont itt még van egy szezonjuk. Egyáltalán nem tartanám elképzelhetetlennek, hogy megpróbálnák őt, vagy megpróbálják majd őt oda beprotezsálni legalább egy évre, aztán, hogy ebből lesz-e valami, ez első nekifutásra nem sikerült, hogy másodikra sikerül-e, halvány lila gőzöm nincs róla, meglátjuk. Ha most kellene fogadnom, akkor én azt mondanám, hogy ebből a hármas fogadból két srác lesz a kesebb pilótája.
Aztán hát végső soron az eddigekből kiindulva egy Lawson-Iwasa páros sem 100%-ig elképzelhetetlen, hogyha esetleg kettős csere történne, hiszen ugye Ricciardót el tudjuk képzelni, és nagyon-nagyon sokan el tudják képzelni a Red Bullban, és ki tudja, Yuki Tsunoda pedig nem veszi-e az irányt valamerre, például Silverstone felé.
Tudod, mit mondott nekem Peter Bayer ezzel kapcsolatban? Ugye ő ennek a Faenzai csapatnak jelenleg a vezérigazgatója. A tavalyi év utolsó futamain az elég sokat duruzsoltunk az ő környezetében, és meg vele, és hát ő azt mondta, hogy a koncepció az továbbra is az, hogy úgy szeretnék üzemeltetni a Team Faenzát, hogy egy rutinosabb versenyző és egy fiatal akit treníroznak a jövőre. Tehát, hogy azt szeretnék, hogy ez továbbra is ők ilyen, ezt mondta ebben a bejelentéssel kapcsolatos sajtóközleményben is, hogy továbbra is a tehetségek meleg ágya szeretnének lenni. Na már most, ha 2025-re előre tekintünk, akkor ugye említetted itt a Lawson-i Vasamáros, akkor akár még az is előfordulhat, hogy Lawson, hogyha mondjuk kapna néhány versenyt idén valamilyen formában, akkor már akár őt már bele lehetne szuszakolni a tapasztaltabb versenyző kategóriájába, és mellé lehet...
Megfelelő retorikával gond nélkül.
Igen, nem most csak jártatja az ember az agyát az alapján, amiket hall a különböző helyekről, meg végsősorban Péter Bájer egy döntéshozó, és ő azt mondta, hogy a koncepció az az, hogy egy tapasztaltabb versenyző, meg egy zöldfülű, akit be kell idomítani a Forma 1-re, és fel kell készíteni a Forma 1 élvonalára. Tehát, hogy ez a tervük, ezért tartották meg egyebek mellett a csapatot, hogy ezt a tevékenységet ezt folytatni tudják. Úgyhogy akár még ez is megtörténhet. Na de menjünk tovább szerintem.
Igen, ugye, hogyha a Cunoda távozik, és önszántából, tehát nem azért, mert kitelik a becsülete, és esetleg távoznia kell a Formula 1-ből, akkor ugye az az Aston Martin lehet az ő célpontja, amivel őt eléggé sokszor szóba hozták, sőt nem csak szóba, hanem zavarba is hozták őt, nem is egyszer ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan az Aston Martinhoz a Honda érkezése, 2026-os érkezése, az, ami az alapját biztosítja ezeknek a pletykáknak. De először nézzük, milyen helyzet az Aston Martin jelenlegi pilótájával. Ugye Lance Stroll egy speciális eset, az olyan felsorolásokban, amelyek arról szólnak, hogy kinek meddig szól a szerződése, ott vagy egy kérdőjel szerepel a neve mellett, vagy az van odaírva, vagy folyamatos, hiszen lényegében ugye ő az édesapja csapatában versenyez, tulajdonképpen elvileg addig marad, ameddig ő akarja, meg ameddig az apja így akarja.
Bocsánat, fordítva. Ameddig az apukája akar, ez talán egy második kérdés, hogy ameddig ő akarja.
Jogos, köszönöm a korrekciót. És hát nyilván fölmerül a kérdés, hogy ez pontosan meddig van ez. Meddig akarják ők ezt? Míg a másik versenyző esetében hát a teljesítménnyel aztán semmilyen probléma nem lehet, ott elsősorban az életkor az a faktor, amit számításba kell lenni, hiszen mire a szerződése lejár, Fernando Alonso már majdnem 43 és fél éves lesz. Így nyilván kérdéses az, hogy szeretne ő még a Formula 1-ben szerepelni ezen túl is. Szóval, maradhat-e vajon? Nyilván maradhat, MRTS-i megvan a Stroll-Alonso páros megmaradására 2025-ben is. De melyikük maradására mekkora esélyt láthatunk szerinted?
Én őszinte leszek veled, lehet, hogy a világ legnagyobb agyatlansága, amit mondani fogok, de ismerve vagy látva azt az elszántságot, azt a küzdőszellemet, azt az akaratot, ami Fernando Alonsót mozgatja.
Azt hittem Lance Strollt.
Halva azt, meg látva azt, hogy bejelentették, hogy Madridba költözik a spanyol nagydíj. Ugye ő oviedói, asztúriai származású versenyző, de hatalmas Real Madrid rajongó például, meg nagyon-nagyon büszke spanyol. Tehát ha valami motiválja őt, akkor az mindenképpen az, hogy meglegyen az a bizonyos 33. győzelem. Nyilván az alapján, amit láttam rajta, de én szentül meg vagyok győződve róla, hogy arra alkalmas technikával Alonsoban benne van egy komplett világbajnoki hadjárat. A kora ellenére. Most, hogy fölcsillant az esély arra, hogy Madridban versenyezhet a hazája fővárosában 2026-ban.
Gyári támogatott csapattal.
Gyári támogatott csapattal. Én nem tudom, hogy meddig tarthat ez a történet, de én őszintén megmondom, én nem láttam az Alonso semmiféle jelét annak, hogy ő adott esetben abban gondolkodna, hogy akkor ez. Még annak ellenére sem, hogy többször beszélt is róla, hogy hát ő nem csinálhatja ezt az idők végezetéig, mert hát egy ponton ez a sztori véget fog érni, de én nem látom a jelét annak, hogy ő vissza akarna vonulni, vagy bármi ilyesmi lenne. Amit Mike Cragg-től hallok időről időre a nyilvános sajtóeseményeken is, azt mondja, meg a háttérbeszélgetések során is, amikor elcsíped egy-két mondatra a pedokban, akkor is azt mondja, hogy igazándiból a 2023-as tapasztalatokból kiindulva, még akkor is, hogyha volt egy olyan periódus, amikor Alonso eléggé morcos volt ennek a szezonnak, ő nem látja okát annak, hogy miért kellene gondolkodni váltáson, hogyha csak ő maga nem gondolja azt, hogy akkor szögre akasztja a bukósisakot. Úgyhogy én el tudom képzelni azt, hogy Fernando Alonso 2025-ben is az Aston Martin versenyző lesz, sőt, én magam erre készülök, megmondom őszintén, hogy 24
után is. Nagyon-nagyon remélem, hogy igazad lesz. Ami pedig Strollt illeti, hát szerintem a bizonyos szempontból a legkiszámíthatatlanabb a helyzet, hiszen itt sokkal inkább, mint más esetekben, itt gyakorlatilag tényleg két embernek, egy plusz egy embernek, az idősebb meg az ifjabb Strollnak a döntéséről van szó, és nem egy kiterjedt érdekkör az, ami meghatározza egy pilóta jövőjét, vagy legalábbis sokkal kevésebb beleszólás van abban, mint más esetekben. Mint mondjuk, tegyük fel azt, hogy a Verstappen csapattársa ki lesz, hát az semmiképp sem egy embernek, vagy két embernek a döntése, ott ugye jóval több erő mozdul meg.
Már nem emlékszem, hogy tavaly hol voltunk, de valamelyik sajtótájékoztatón, FIA sajtótájékoztatón felmerült ez a kérdés, hogy akkor Lance, te jövőre itt leszel-e? És a válasz az volt rá, hogy ez a terv. That's the plan. Amiben sokakat elgondolkodásra késztetett, hogy that's the plan, ez a terv. Tehát, hogy mind múlik, nincs eldöntve, vagy nincs lefocizva, vagy hogy ez hogy működik ez a dolog. Hát nyilván mindenki tudja, hogy a papa döntése, a papa helyzete, illetőleg az, hogy hogyan alakulnak az Aston Martinnak a tulajdon viszonyai. Ugye hallottunk itt egy nagyobb részvénycsomag vásárlásról Szaúd-Arábia irányából. Ez már mintha abba az irányba mutatna, amiről korábban nagyon sokszor beszéltünk itt, hogy igazság szerint Lawrence Stroll számára ez a történet akkor érhet vállalható véget, hogyha ezt ő egy üzleti sikerre zárja le, tehát nagy pénzért rá tudja adni a csapatot, ha már az eredeti tervet, meg az eredeti célt, azt, hogy a fiából futamgyőztest és világbajnokot csináljon, azt nem sikerült megvalósítani. Ebben szakmában, a szakmán belül, a médiában is nagyon sokan helyezkednek arra az álláspontra, hogy ez a tavalyi szezon, ez azt kellett, hogy megmutassa neki, hogy ez nem fog működni. Tehát, hogy erre minimális esély van, ez pedig arra kell, hogy sarkalja őt, hogy lépjen. Már pedig ismerjük őt, hogy mindig két-három lépéssel mindenki előtt jár. Hogyha üzletről beszélünk, egész egyszerűen azért, mert ő egy üzleti géniusz. Nincs más szó rá, egy fantasztikus üzletember, aki mindig felismeri a lehetőséget jóval korábban, mint mindenki más, tehát valahol ott kell már kapirgálnia neki, hogy kéne ebből a sztoriból kiszállni. Az, hogy ez milyen ütemterv mentén fog megvalósulni. Mert hogy egy ponton ki fog szállni belőle, én ebben biztos vagyok. Ez az én privát véleményem, hogy egy ponton biztosan ki fog szállni, tehát ez nem fog a végtelenségig tartani. A kérdés az, hogy ez mikor, meg milyen formában fog megvalósulni. Ameddig megvan neki a befolyása, meg megvan neki az erő a kezében, ami ahhoz kell, hogy a fiát az autóban tudja tartani, és ezt a lehetőséget megadja neki, addig ez így fog maradni, hogy 2024-ben történik-e olyan drasztikus változás az Aston Martin tulajdonosi körében, ami adott esetben kérdőjeleket rajzol Lance Stroll 2025-ös szerepvállalása felé. Azt jelen pillanatban nem tudnám megmondani, de meglepődni se lepődnék meg azon, hogyha abba az irányba haladnánk, hogy a Stroll családnak a szerepvállalása az inkább csökkenő tendenciát mutatna.
Akár Alonso, akár Stroll távozik az Aston Martintól, most arról is beszéljünk, hogy mi van, ha mindketten. Akárcsak felsorolás szintjén említsünk meg pár nevet, aki szóba jöhet utódként. Én azt gondolom, mindenképp számolni kell Felipe Drugovicsal, aki ugye ott is van a csapatnál, tehetséges is, és brazil is, ez mind a három a pozitív, a pro oldalára kerül a felsorolásnak egyértelműen. Yuki Tsunoda nyilván nem mondhatjuk azt, hogy nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél, ugye Tsunodát elég sokszor összeboronálták az Aston Martinnal a Honda érkezése miatt az elmúlt egy évben, tehát legalábbis lehetőségként föl kell vetni. És hát ugye Drugovic és Tsunoda mellett azzal is számolnunk kell, amiről már tavaly ősszel, ha jól emlékszem, az olasz nagydíjat követően beszélgettünk itt a Formula Podcastben is, onnan hoztál néhány csipet két ezzel kapcsolatban Monzából, hogy az Alpinnál akár mindkét versenyző távozhat 2024 végén, tehát két piacképes pilóta, Pierre Gasly és Esteban Ocon is bekerül a körforgásba, És hát amiről annak idején te beszéltél, az nem is olyan régen újra és újra szembe jött velem az ex-Twitteren, azaz az X-en, miszerint ugye Esteban Ocon számára az Aston Martin lehet a célpont, úgy szólván, vagy a következő állomás, már csak azért is, hiszen ő maga versenyzett korábban a Silverstone-i csapatnál, ugye karrierje első teljes szezonjait ennél az istállónál futotta még, amikor azt minek hívták, éppen Force Indiának hívták akkor éppen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen persze számolni kell vele is. Drugovich, Tsunoda, Ocon.
Ez már
eszedbe jut-e még valaki?
Egészen jó merítés.
Persze lehet, hogy elég.
Annak fényében, hogy meglátjuk, hogy hogyan alakul az Aston Martinnak a helyzete, a tulajdonosi köre, hogy milyen szinten marad, vagy milyen szinten mozognak majd akkor, ez egy potenciálisan vonzó volán lehet gyakorlatilag bárki számára. Ugyanis hát azért a tavalyi év az megmutatta, hogy azért az elmúlt időszaknak a langyos teljesítménye után azért van ebben a társaságban spiritus, ráadásul most fogjuk először látni azt, hogy milyen potenciál rejlik ebben a társaságban, ugyanis ez lesz az első autó, amit az új infrastruktúrával készítettek. Ami azért sokat tud alatba nyomni. Tehát ez a Stroll-féle hatalmas investíciónak talán az első gyümölcse lehet az idei autó. Én nagyon izgatottan várom, hogy milyen Aston Martint látunk 2024-ben a pályán, mert az meg fogja határozni a csapatnak az árfolyamát. A Okont, nem akarom az Alpine előtt az Okont túlságosan lerágni, de annyit, ugye, hogy ez tavaly Monzában hallottam erről, ugye akkor már Zandvoort után voltunk, meg Spa után voltunk, és ugye akkor történt meg a nagy szabású Alpin lefejezés, ott egy kicsit ő magára hagyatottnak érezte magát azután, hogy az ő fő patronusa, mentora Laurent Rossi is távozott a csapattól, és hát ő azonnal neki látott. Hát ugye ilyenkor mit tud csinálni egy versenyző? Egy versenyzőnek az a dolga, meg a menedzsmentjének, hogy folyamatosan rajta tartsa a szemét a pilóta piaci helyzeten, meg a pilóta piacnak az alakulásán, hogy adott esetben ha mozdulni kell, vagy ha jobb volán felcsillan, akkor képben legyenek az, hogy abban az irányba lehet menni. Na most ennek a folyamatnak a részeként hallottam én ezt mind a két versenyzőről, hogy elkezdtek körbenézni. Okorról specifikusan az Aston Martint, egyrészt ugye a kapcsolatoknak köszönhetően a Silverstone-ban töltött időszak miatt, másrészt ő abban az esetben is egy érdekes figura lehet Aston Martin vonatkozásban, hogy ha maradsz Stroll, ha nem maradsz Stroll. Mert ha nem maradsz Stroll, és mondjuk valamilyen befolyás még marad, és jót akar tenni valakinek, akkor az Okon valószínűleg az ember lenne, akinek jót akarhat, mivel hogy ők nagyon jó címbarák. Ők tök jóban vannak egymásra. Annak ellenére, hogy ugye annak idején Okont azért tették ki, hogy a Strollnak legyen helye a Force Indiana. De a jó viszony az megvan a két ember között, és hát ő akkor is jó lehet erre a sztorira, hogyha a Stroll mellé keresnek valakit. Mert ők tényleg tök jóban vannak egymással. Tehát, hogy ő egy ilyen Jolly Joker lehetne, de ez mondom, az annyira a jövő zenéje még, hogy ezen túlságosan sokat spekulálni talán most még nincs értelme. Várjuk meg, míg elindul a szezon, és meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az ő dolgaik.
Akkor menjünk tovább egy olyan csapattal, ahol egyik pilótának sincs még szerződése 2025-re, viszont rengeteg szó esett az elmúlt hónapokban mindkettejük szerződés hosszabbításáról, ez pedig a Ferrari. A Charles Leclerc elé a hírek szerint egy orbitális nagy összegű 2029-ig tartó szerződést raktak le, hangsúlyozzuk állítólag, míg Carlos Sainz-t hát újra és újra összeboronálják az Audival, miközben Sainz ugyebár hangsúlyozza azt különböző nyilatkozatokban, hogy maradni akar a Ferrari-nál, de azt is egyértelművé tette, hogy nem szeretne túl sokáig várni a szerződés hosszabbítással. Itt ugye egyrészt felmerül az a kérdés, hogy van-e olyan reális forgatókönyv, hogy Leclerc távozik, én azt gondolom, hogy nincsen, mert hogy hova is távozna. Ugye volt szó tavaly, még Hamilton hosszabbítása előtt egy potenciális Leclerc-Hamilton cseréről, meg hasonló dolgokról. Jelen pillanatban nehéz elképzelni ezt, hogy Leclerc távozna. Sainz és az Audi viszont, hát nem tudom, tehát a házat nem merném föltenni arra, hogy Sainz 25-re marad a Ferrari-nál.
Ezt nagyon jól teszed, hogy ezt a
policit...
A fókuszra két szemed. Ennyit hát akarok mondani ezzel kapcsolatban. Szóval a Leclerc-féle meg nem született szerződés, az nekem az egyik legnagyobb talány, hogy ennek mi az oka. Ugyanis már tavaly Abu Dhabiban arról lehetett hallani, hogy ez a szerződés, ez pen to paper. Tehát, hogy ezt tényleg csak alá kell írni, és megvan. Irgalmatlan nagy pénz, irgalmatlan hosszú szerződés, mindenki happy, saját nevelésű emberről van szó, együtt akarnak dolgozni vele, minden irányból ezt hallottad, hogy ez fog történni. Ez volt egy időszak, amikor az olasz sajtó, a Ferrari ügyekben általában jól értesült olasz sajtó, az azt mondta, hogy december 23-án érkezik majd, tehát karácsony előtt teszik meg ezt a bejelentést a Leclerc szerződés hosszabbításával kapcsolatban. Azóta már január 23-án is túl vagyunk, és ez a bizonyos szerződés még mindig nincs meg. Afelől kétsége ne legyen senkinek, hogy meg lesz. Én ebben teljesen biztos vagyok. Az okokat nem látjuk. Nagyon sok emberrel beszéltem, hogy mi a fenére várunk, hogy ez miért nem született meg. Igazság szerint magyarázat nincs rá. Állítólag mindenben megegyeztek, minden részlet le lett tisztázva. Ennek ellenére a szerződés aláírása, meg a bejelentése még nem történt meg. Vannak, akik azt mondják, hogy összefüggés van a Sainz-féle egyezkedés, hogy a két szerződést egyszerre szeretnék bejelenteni. Sainz, én magam azt látom, hogy neki tetszik ez a kihívás, hogy a Ferrari-nál helyt állni, és hogy ebből a projektből kihozni a maximumot, amit lehet. Én azt gondolom, hogy a Ferrari önmagában egy olyan csábító csomag akármelyik versenyző számára, hogy oké, hogy jön az Audi, ez egy abszolút, hát egy nagyon impozáns történet, ami ott készülődik Inville-ben. A családnak nagyon szoros kötődése van ehhez a négy karikás márkához.
Elég még szorosabb lett, nem olyan
még,
rég.
Még húztak ezen a kötődésen, hogy még szorosabb legyen. Ez abszolút benne van, de én magam azt látom, hogyha kizárólag Carlosnak kell dönteni, és az észszerűség alapján kell dönteni, akkor ő azt fogja mondani, hogy maradok a Ferrari-nál. Kérdés az, hogy milyen kondíciókat sikerül kisajtolni. Ha csak a Ferrari nagyon nem akarja lealjasítani az ő szerepkörét, ezt értsd úgy, hogy mondjuk megalázóan kevesebb fizetést adni, vagy nyíltan deklarálni őt, és besorolni őt második pilótaként.
Megalázóan rövidebb szerződést.
Megalázóan rövidebb szerződést.
Ha Leclerc kap 5 évet, Sainz egyet, az hogy néz ki?
Igen. Igen, igen, igen. Tehát ilyen dolgokban gondolom azt, hogy ez lehet az, ami őt eltántoríthatja, vagy elriaszthatja őt a Ferrari szerződés meghosszabbításától. Egyébként abszolút élvezi ezt a szerepkört, annak ellenére is, hogy 2023 egy borzalmasan nehéz év volt a teljes Ferrari csomag számára, így az ő számára is, annak ellenére, hogy ő volt az egyetlen nem Red Bull pilóta, aki futamot tudott nyerni. A száguldás és cirkusz 2023 előszavában is nagyon szépen kifejtette azt, hogy ő élvezi ezt a szerepkört, hogy Ferrari versenyzőnek lenni, annak minden nyűgével, meg minden nehézséges nyavajájával együtt. Úgyhogy én magam arra vagyok berendezkedve, hogy ez a szerződés hosszabbítás a Sainz oldalán is meg kellene, hogy történjen, és hogy maradnának együtt így, én szerintem, hogyha ez bekövetkezik, akkor a következő 3 évre. Ami azt jelenteni, hogy 25, 26 és 27. Én azt gondolom, hogy 3 évnél rövidebb szerződést, hogyha a másikkal 5 évre szerződnek, akkor nem ildomos elfogadni egy ilyen formátumú pilótát.
Meg felajánlani sem egy ilyen formátumú.
Meg felajánlani sem, igen. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ebből a kontraktusból valami, ezekből a kontraktusokból valami. Én szerintem jó esély van arra, hogy ez a páros együtt marad. Azért ez egy eléggé decens kis kombó, ami Maranellóban van. Most legutóbb olyat hallottam, hogy akár az is megtörtént, hogy az autóbemutatóval egy időben, tehát hogy az autóbemutató keretein belül hozzák majd nyilvánosságra, hogy szerződést hosszabbítottak a két versenyzővel, de mondom, túlságosan sok a zavaros pletyka itt a Ferrari-s dolgokkal kapcsolatban. Például most a napokban azt hallottam, hogy például az autó bemutatót, ami ugye tavaly egy kisebb fajta népünnepély volt ott Maranellóban, meg Fioránóban, azt most úgy akarják megoldani, hogy a nyilvánosságnak majdnem teljes kizárásával. Tehát még az olasz újságírókat sem fogják meghívni. Ezt hallottam legutóbb, hogy aztán ez hogy fog végül megvalósulni, nem tudom, de például az autó bemutató az egy olyan alkalom lenne, amikor azt mondhatnád a versenyzőidnek, hogy akkor itt az ideje megnyugodni, mindenki aláírt mindent, akkor úgy menjünk neki ennek a szezonnak, meg az előttünk álló időszaknak, akkor hogy flat out mindent bele, padlógáz. De ehhez kellene az, hogy akkor a szerződések rendezve legyenek. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi zajlik ott. Mondom, nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallani.
Hát nézd, hogyha ez így lesz, hogy pár hét múlva az autóbemutatón bejelentik őket, akkor még nagyon gyorsan azért vessük föl, mielőtt elavul ez az okfejtés, hogy ki lehet esetleg, vagy kik lehetnek esetleg potenciális B-tervként ott Maranellóban a különböző asztalokon. Alexander Albont ma már említettük, és még fogjuk is. Ugye Albon kapcsán többször beszéltünk róla ősszel, hogy ő lehet az egyik ilyen kulcs szereplője, vagy nagy játékosa ennek a pilótapiacnak, és én azt gondolom, hogy mindenképpen számolni kell vele, legalábbis a nevét be kell dobni ebbe a kalapba, illetve, hogyha az imént beszéltünk arról, és majd mindjárt most már rátérünk az Alpinra, de ugye az Aston kapcsán is említettük azt, hogy potenciálisan mindkét versenyző távozna az Alpintól, akkor én azt gondolom, hogy Pierre Gaslyt is mindenképpen számításba kell venni a lehetséges utódok közül, között.
Amikor erről itt az őszi dolgokról beszéltünk, hogy milyen merítés volt a monzai hétvégén, meg utána miről pusmorogtunk, akkor talán abban a műsorban tettem arra is utalást, hogy én abszolút el tudnám képzelni azt, hogy a Gaslyt húznák be a Leclerc mellé. Ők együtt nőttek fel, konkrétan. Egy szobában laktak. Abban a francia versenyzőiskolában, ahol ők pallérozódtak fiatal versenyzőként, tehát ők abszolút közel vannak egymáshoz, ugye ez volt a nagy hármas, a Leclerc, Gasly, Über. Így voltak ők hárman, szegény Antoine Über, a jóisten nyugtassa. Így voltak ők nagy cimbók, és ez a jó barátság, ez most is megvan, sőt, én bizonyos körökből én hallok is olyat, hogy az már többször is fölmerült, hogy abban az esetben, ha változás történik, tehát váltásra vagy új versenyzőre van szükség, mert mondjuk a Sainz nem marad, akkor a Leclerc maga is el tudná képzelni azt, hogy akkor a Gaslyt igazolják le. Amihez egyébként, most csak megint, ez puszta spekuláció, de tényleg. Tehát az alap az abszolút meg lenne, ugye Gasly az nagyon szereti ezt az olaszosdit. Az Alfa Taurinál nagyon jó ment az olasz környezetben, abban ott nagyon feltalálta magát, meg nagyon élt abban a közegben, meg hát ugye Milánóban lakik, Milánóban él. Tehát ergo olasz földön van, nagyon-nagyon egyszerű megoldás lenne ez, hogyha abban az esetben, hogyha a Sainz nem marad. Akkor be lehetne húzni a Gaslyt, hogyha ő menekíthető. Már pedig róla is az a hír járja, hogy azért azt a szezont, amit tavaly végigcsináltak az Alpinnál, az azért vállalhatóan lehozta, de azért ő sincs arról meggyőződve, hogy ez lesz a legjobb állomás számára a Forma 1-ben.
Na, akkor Alpin. Ugye mindkét versenyzőről lehet hallani, hogy elfelé vágyódnak, de nyilván itt azt a kérdést is föl kell tenni, hogy vajon a csapat szeretné-e mindkettőt megtartani. A csapatnak szándékában áll-e együtt tartani a Gasly-Ocon párost. És ugye ehhez kapcsolódik az a felvetés is, hogyha nem, vagy hogyha valamelyikük távozik, akkor az Alpine vitathatatlanul tehetséges, és talán marketing szempontból sem értéktelen junior versenyzője, Jack Duane, reális utódja lehet-e egyiknek vagy másiknak. Aztán, hogyha mindketten lelépnek, arra még kicsit rákanyarodhatunk. De egyelőre szerintem itt az első kérdés, amit fel kell tenni, az, hogy a három saját pilótából, tehát a Gasly, Ocon, Duem hármasból az Alpine mindenkit szeretne.
Én el tudom képzelni, hogy meg az Alpine részéről az nyilvánvalóan adott lenne az óhaj-sóhaj, hogy akkor egyben tartani ezt a társaságot. Egy olyan csapatnál, aminél ekkora fennforgás volt, valamilyen szintű folytonosságnak kellene lennie. Tehát az nem ártana, hogyha mondjuk a pilóta párosból vagy a pilóta párost meg tudnák tartani, ha nem, akkor legalább a kettőből az egyiken, hogy legyen valamiféle folytonosság. Azt, hogy Duent beültetnék-e, én azt gondolom, hogy talán nem véletlenül tartják őt ott már elég régen, meg azért voltak neki vállalható eredményei, még akkor is, hogyha az eget nem szakította le. Viszont ha azt veszem alapul, hogy az én szemszögemből, amit én látok, az, hogy az Alpinnál franciásítás zajlik a csapat oldalon, tehát francia embereket helyeztek el a menedzsmentbe, szinte mindenkit elzavartak, aki nem francia volt. Az is egy érdekes dolog, hogy van náluk egy francia fiatal, Victor Martin személyében, akinek szintén szerintem valamilyen pozíciót szánnak, mert nagyon ambiciózus fiatalemberről van szó, meg fogják nagyon a kezét, tehát neki is szánnak. Hogyha valaki onnan kilépne, akkor én ezt el tudnám képzelni, hogy a Duent ültetnék be versenyezni, és akkor a nagyobb szerepet szánnának Victor Martinnek. Ezt el tudom képzelni. De az Alpin az egy, tudod, ez egy olyan társaság, aminél nem tudod, hogy mi történik. Az elmúlt időszak ez arra mutatott rá, hogy egy picit olyan Gobodics kollégával szoktunk ezen nevetni, hogy vannak bizonyos szituk az életben, meg a formegyben különösen, amikor az idős emberek okostelefont kapnak a kezükbe. Megnyomok valamit, aztán meglátom, hogy mi történik. Az Alpinnál egy picit ez volt a helyzet, nem? 2023-ban.
Igen, meg teljesen jó.
Hozunk valakit, akkor az nem megy jó, akkor azt most kidobjuk onnan, valakit kinevezünk a helyére, mint amikor nyomkodják össze-vissza az ismeretlen okostelefont, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Ez a helyzet az.
És mi van akkor, hogyha mindketten távoznak? Mert azért egy... Ugye, hát beszéltük, Okont elviszi az Aston Martin, Gaslyt a Ferrari, és akkor az Alpine ott áll letolt nadrággal. Rendben, beültetik Jack Duane, de nyilván nem fognak két újoncot beültetni. Tehát ugye akkor valakire szükség van. És ugye az Alpine ez tényleg egy reális forgatókönyv, hogy adott esetben mindkét pilótát elveszítik. Akkor ugye van egy Mick Schumacher, aki viszont ugye egyrészt ő az Endurance VB-n a pilótájuk, másrészt a Mercedeshez tartozik, harmadrészt azért nem rúgta ki az istálló oldalát F1-es karrierje során. Vagy ugye milyen opció van még nézelődni a Formula 1-en belül? De merre is lehet nézelődni? Egy állását vesztő Sergio Perezt megpróbálni behúzni?
Én én véleményem az ezzel a társasággal, látva, hogy ott hogyan zajlanak a dolgok, hogy ott én szerintem ilyen adhok jelleggel oldanák ezt meg. Megnéznék azt, hogy nézd, hogy mi történt akkor, amikor Alonso lelépett.
Hát igen.
Amikor Alonsót is, meg Piastrit is egyszer, mit csináltak? Körbenéztek, hogy ki az, aki a profiljukban leginkább illene, ki az, akit meg lehet szerezni, meg hogy annak mi az ára. Aztán kiszemelték Pierre Gaslyt, és gyakorlatilag levadázták, ha szabad így fogalmazni, addig mentek utána, jó sok pénzbe került. Fizetni az alapján, hogy akkor ugye jó sok pénzt fizettek azért, hogy megszerezzék a Gaslyt, én azt gondolom, hogy olyanba többet nem fognak belemenni, hogy olyan versenyzőt szerezzenek be, akiért fizetni is kell. Tehát aki a piacon akkor éppen szabadon lesz, onnan fognak behúzni valakit, ha a helyzet így alakul. Az, hogy ez ki lesz, hát annak csak az ég a megmondhatója.
Nézzük akkor a Williams-t, ahol ugye szintén nyugodtan fölmerülhet egy kettős csere is, hiszen Alexander Albon nagyon-nagyon kapós lehet, mert biztos az Alpinnál is bepróbálkozik, hogyha úgy hozza a szükség. Szóval Albon tényleg nagyon kapós lehet, és biztos, hogy megtartaná a Williams, az már korán sem annyira biztos, hogy meg is tudja tartani. Logan Sargentról pedig nem tudom hányan tudjuk elképzelni jelenleg, hogy maradhat 2025-re is, de szerintem kevesen vannak ezzel így. Én a magam részéről egyelőre igen nehezen tudnám. Úgyhogy itt elsősorban neveket kellene bedobnunk szerintem, hogy ki lehet potenciális Williams pilóta 2025-ben, hogyha Albon és Sargent nem lesz az. Ugye a Williamsnek megvan, és most már azt is tudjuk, hogy megmarad a kapcsolat a Mercedes-szel 2025-ön túl is, ugye ők maradnak Mercedes partnerek, meg hát James Vossz személy egyébként is azért összekapcsolja a két csapatot, És hát micsoda szerencsé, hogy a Mercedesnek van egy szuper tehetséges junior versenyzője, aki 2025-ben akár készen állhat arra, hogy Formula 1-es pilóta legyen.
Ha mondanom kellene egy bold prediction-t 2025-re, akkor a bold prediction-öm az lenne, hogy Andrea Kimi Antonelli lesz a Williams egyik versenyzője 2025-ben.
Ez annyira bold egyébként?
Nem tudom, hogy mennyire
annyira számít. Annyira merész ez a tipp?
Jelen pillanatban boldnak egy káprázatos eredményeket produkáló versenyzőről van szó, akinek azért nagyon sok köze van a Toto Wolff féle menedzsment birodalomhoz. Hihetetlenül jókat hallok vele kapcsolatban az ő megítéléséről a szakmán belül mozgó emberekről, az emberektől. Egyre több ember mondja nekem azt, hogy ez a gyerek a jövő egyik nagy világbajnoka. Úgyhogy látva azt, hogy megdöbbentő rá pillantani az ő eredmény listájára, hogy mennyi bajnoki első hely szerepel egy ilyen fiatal embernek a neve mellett.
És 17 és fél éves.
Én egyáltalán, és mondd el, légy szíves, hogy milyen bajnoki címeket szerzett ő eddig?
Tehát ugye ő eddig, mondjuk 2021 őszén ült először formulautóba, tehát 2,5 évet versenyzett formulautóba, 4 bajnokságban futott teljes szezont, 4 bajnoki cím lett az eredmény, 22-ben a német és az olasz F4-et ő húzta be, 23-ban pedig 2 formula regionál bajnokságot, a közel-keletit, valamint az európait. Nem lebecsülendő a közel-keleti bajnokság, hiszen gyakorlatilag az európai utánpótlás nagy része ott versenyez, tehát nem közel-keleti autóversenyzőkből áll a mezőny, és hát 2024-ben pedig a Prema versenyzője lesz az F2-ben, méghozzá egy másik ilyen szuper tehetség, Oliver Berman partnereként. Hát az például egy baromi érdekes párharc lesz kettőjük között, és hát Antonelli gokártos eredményeit meg nem ismertetem, hát a hülyére nyerte magát gokárba, maradjunk ennyiben. Káprázatos egyelőre ez a junior karrier, és hogyha az F2-ben ilyen fiatalon, mert a mezőny, ha jól néztem, a mezőny legfiatalabbja lesz, újoncként, úgyhogy az F3-at kihagyta. Tehát, hogyha mindennel együtt ő villantani tud az F2-ben, akkor veszek föl kell vinni az F1-be, mert nem lesz több kérdés.
Az eredmények alapján, meg a bajnoki címek alapján egyáltalán nem bold az a prediction, amit mondtam. Viszont tudva azt, hogy az F2 azért tréfált már meg hiper nagy tehetségnek tűző embereket is, annak fényében viszont bold a prediction, hogy ő meg tudja csinálni az F1-t, tehát hogy el tud jutni az F1-ig. De mondom, látva azt, hogy milyen emberek dolgoznak körülötte, olyan emberek, akik azért csináltak már Forma 1-es pilótát fiatal tehetségekből, meg hogy milyen erők mozdulnak meg mögötte, én őszintén szóval én nagyon meg lennék lepődve. Mérget nem merek venni rá, senkinek nem mondom, hogy fogadja meg nagy összeggel, hogy 25-ben Andrea Kimi Antonelli lesz az egyik Williams versenyző, de hogyha ez a bold prediction kategóriába belefér, akkor én azt mondanám, hogy szerintem ez potenciálisan megvalósulhat. Hogy ő, és a Sargent-tel kapcsolatban azt tudom mondani, amit ugye nekem nem volt kétségem a felől, hogy megtartják 24-re. Túlságosan, hát hogy mondjam, nagyon, azt mondom, amit akkor mondtam, 2023-ban egy nagyon komoly pénzügyi csomag dolgozik az ő háta mögött, hogy ő a Forma 1-es szerepvállalást azt tovább tudja csinálni, de viszont amikor egy ekkora tehetség kopogtat, arra szerintem nem lehet nemet mondani, úgyhogy akár még azon az áron is, én el tudom képzelni, hogyha a Sargent olyan teljesítmény nyújt, hogy az vállalható, és azt mondják rá, hogy oké, ez jó, meg még a zsetot is hozza, én akkor is el tudom képzelni, hogy azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, ennyi volt, elég volt, jöjjön a fiatal tehetség. Nagyon érdekes viszont a Williamsnek a másik versenyző, és ugye Alexander Albon-i a másik Williams, akit jelen pillanatban a 2024-es pilóta piac egyik legértékesebb portékájának tartunk, szerintem teljes mértékben megalapozottan. Azután a törés után, amit ő elszenvedett, amikor eltávolították gyakorlatilag a Red Bull Forma 1-es kontingenséből, nagyon szépen helyre állította a saját respektjét, a saját reputációját, a saját pedigréjét, most újra a magasabb polcokon kezelik őt, és hát alá hallhattunk pletykákat, hogy a Ferrari érdeklődik iránta, ilyen spekuláció is volt. Igaz, nekem ezt több forrás is cáfolta, hogy ténylegesen történt-e egyeztetés vele. Hallottunk, nem titok, hallottunk arról is, hogy az Alpine is érdeklődött, csak pusztán informálisan, hogy akkor mik a lehetőségek, mik az elképzelések. Maga Albon azt mondja, hogy két csapat kopogtatott nála, akik érdeklődtek az ő szolgálatai iránt, viszont nem tudom, sok mindent hallottam vele kapcsolatban is, így a motorsport világában járva-kelve emberekkel beszélgetve, és bár én néhány éve teljességgel elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy a történtek után ő valamilyen formában visszakeveredjen a Red Bull körforgásába, vagy a Red Bull vérkeringésébe. Az elmúlt időszakban hallott információk alapján én már ezt a lehetőséget sem vetném el. Ugye ő akkor ott nagyon megégette magát, tehát nem úgy adta ki neki, mint amire számított ő maga, vagy amire az őt segítő emberek. Nagyon nem jött az ott össze neki. Viszont ez már egy másik Albon. Azt szerintem mindenki látja. Egy sokkal érettebb Albonról beszélünk, egy sokkal tapasztaltabb Albonról beszélünk. Oké, hogy ez egy kis nyomással járó közeg, a Williams, ahol jelenleg van, ahol sokkal felszabadultabban lehet vezetni, sokkal könnyebb dolga van neki, meg sokkal egyszerűbb itt villantani azzal a tehetséggel, ami neki van. Más kérdés az, hogy ha visszakerülne egy újra abban a nagy nyomással járó közegben, amit a Red Bull jelent, hogy ott tudna-e valamit hozni ebből. Azt az Albont látva, akit például tavaly láttunk a pályán, meg vele beszélgetve, azért egy sokkal magabiztosabb ember. Ő egy sokkal magabiztosabb ember lett, sokkal tapasztaltabb lett, sokkal sok mindenen keresztül ment. Valami miatt én azt el tudom képzelni, hogy kiváltképp annak fényében, hogy a Red Bullnál Dietrich Mateschitz halála után a táj tulajdonosi kör az azért erősebb, meg többet hallunk felőlük Forma 1-es kontextusban, mint abban az időszakban, amikor Dietrich Mateschitz még élt, és ő volt a Red Bullnak a teljhatalmú ura. És ott azért, akik ebben a közegben járatosak, azért tudják, hogy annak ellenére, hogy az Albon kikerült a Red Bull vonzásából, és más területen versenyez, más érdekkörnek hajtja az eredményeket, ennek ellenére neki nagyon jó maradt a kapcsolata a Red Bull-lal, meg a Red Bull tájvezetőivel. De most azt látva, hogy ezek az emberek most egy picit többet hallatnak magukról, meg többet hallani felőlük, meg úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban belefolynak ennek a vállalatnak az életébe, én abszolút nem tartanám elképzelhetetlennek azt sem, hogy ez a család mondaná azt, hogy akkor ők szeretnék még az Albont a Red Bullban látni. Én nem mondom ezt sem, hogy ez be fog következni, de nem tartom elképzelhetetlennek.
Ugye,
kérdés az, hogy mikor?
Hát igen, mert nyilván, hogyha nem 25-ben, akkor teljesen jó lépés lenne Albonnak parkolni még egy kicsit a Williamsnél. Ha pedig ugye arra kerülne sor a Williamsnél, hogy két új versenyzőre van szükség, mert Albont nem tudják, Sargeantot meg nem akarják megtartani, és mondjuk az egyik autó Antonelli lesz, ahogy azt te betippelted. Ugye, hogy a mezőny vége felé haladunk egyre inkább.
Hangsúlyozom, csak tippeltem.
Na így, de hogy egyre inkább kell tippeket megfogalmazni a mezőny vége felé tartva. Szóval, hogy akkor a másik ülés sorsa mi lehet, nyilván próbálhat a Williams lepattanózni az F1-en belül, valakit megragadni, akinek nem jutott ülés, egyik, másik, harmadik csapatnál. Itt tényleg engedjük szabadjára a fantáziánkat, és Joe-tól Bottason át, szerintem jó néhány név felmerülhet itt. Vagy ugye hát van még egy Mercedes Junior Frederik Vesti személyében, akit igazából ugye az idei évre szerettek volna nagyon sokan az F1-ben látni, egész pontosan a Williamsben látni, ez nem történt meg. Hát innentől én azért erre jóval kisebb esélyt látnék, de ki tudja. Utolsó előtti csapatunk az Alfa Steakig Sauber, ugye azt hiszem így hívjuk éppen.
Valahogy így.
Valami ilyesmi. Szóval a leendő Audi istálló, a Steak F1 Team, ahol a versenyző megválasztásába minden bizonnyal a döntő szava már az Audinak lesz, mint hogy ugye 2025-re keresünk pilótákat, és 26-tól ez már az Audi gyári csapata lesz. Nagyon sokat lehet hallani arról, hogy kit szeretne az Audi leszerződtetni a Carlos Sainz pletyka mellett, ez pedig Nico Hülkenberg, és én azt gondolom, hogyha az Audinak tényleg kell Hülkenberg, akkor oda is fogják vinni, tehát akkor nem lesz az a, egyszerűen nem lehet semmi akadálya annak, hogy Hülkenberget oda vigyék, és őszintén szóval most, hogyha fogadnom kéne, akkor én 25-re behúznám azt, hogy Hülkenberg lesz a Hinviliek egyik versenyzője, mert minden ebben az irányba mutat.
Én nem hittem ebben, amikor először hallottam ilyen spekulációkat, hogy az Audi szeretné valamilyen formában megszerezni Hülkenberg szolgálatait, hogyha másra nem, akkor erre a bizonyos átmeneti előkészületi szezonra. Én abszolút szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, ez biztos, hogy ez nem így van. Aztán addig mentem, ezután a történet után meg érdeklődtem és beszélgettem emberekkel, olyan emberekkel, akiknek nagyon is van köze az Audihoz, olyan emberekkel is beszéltem, akik körön kívül vannak, tehát nincsenek a közvetlenül benne a formai vérkeringésében, de kívülről nagyon jó rálátásuk van specifikusan erre a területre. És hát eljutottam arra a szintre úgy Katar magasságában, hogy ezt elkezdtem komolyan venni, hogy ebben tényleg lehet valami, és hát Abu Dhabiban hallottam olyan dolgokat, amik alapján én gyakorlatilag ezt elkezdtem kvázi tényként kezelni. Hogy 2025-ben a Hinvili csapat versenyzője lesz. Nyilván aláírva semmi nincs, meg döntés semmilyen formában nem született, de amit hallottam, hogy olyan szintre ment ez a dolog, hogy akár már idén is abban az autóban ülhetne, ha ezt sikerült volna tetőv alá hozni, állítólag. Ugye hallottunk itt pletykákat az ősszel, voltak spekulációk azzal kapcsolatban, hogy mind a két versenyzőnek, Bottasnak is, meg Joe-nak is voltak kérdőjelek a jövője fölött, elsősorban Joe-nak. Ugye neki jelentette a nagy megkönnyebbülést az a bejelentés, hogy maradhat, mert ugye ezt nagyon sokáig azt mondták, hogy ez kérdőjeles volt. Odaállítólag, hogyha felszabadult volna a volán, az a Hülkenberg lett volna, de nem csak ez hiúsította, mert tehát jó volt, továbbra is tudja tartani Joe azt, amit eddig prezentált Kínából pénzügyi fronton. Illetőleg, hát itt állítólag a ház vezetésében, ugye a ház visszahozta Hülkenberget. Ők rehabilitálták, kvázi ők adták meg neki a lehetőséget, hogy újra állandó versenyzőként szerepeljen a Forma 1-ben, és ott a szerződésben volt egy záradék, állítólag, hogy hát a második idényt azt, ha a csapat úgy dönt, akkor azt vállalni kell, ha tetszik, ha nem. Ez a hír járta. És hát ezzel éltek, ezzel a joggal a ház vezetése, a ház akkori vezetése.
A ház enévai vezetése.
Ezzel kapcsolatban is így kell gondolkodnunk, hogy élt ezzel a ház akkori vezetése, mert hát azért Hülkenberg nagyon combos szezont nyomott tavaly. Tehát az egy jó teljesítmény volt, amit tavaly lerakott az asztalra. Ráadásul, hogyha ha végig gondolod itt a fizetéseket, hogy ki mennyit kap, akkor az árérték arányban egy kifejezetten jó üzlet volt a rehabilitációja. Igen. És ugye a tapasztalata megvan, nagyon széles körű tapasztalatokkal rendelkezik. Ez a Hülkenberg is egy, nem tudom, hanyadik verzió számos Hülkenberg már, de ez a Hülkenberg. De ő sem az, aki néhány évvel ezelőtt volt, teljesen más a gondolkodása, meg teljesen más a minden körülötte, úgyhogy ez egy abszolút életképes Hülkenberg, akit most látunk, úgyhogy én el tudom kérni. Azt nem mondom, hogy Audi gyári versenyző lesz, de hogy egy átmeneti szezonra egy jó választás arra, hogy az átmenetet vele zongorázzák le, ezt én teljes mértékben aláírom.
Na most...
Hogy arra a szerepre tökéletesen megfelel, hogy az átmenetben ő legyen a vezérpilóta.
Mondjuk, hogy ő lesz az egyik versenyzője a Stake-nek, Kiknek, Zaubertnek, valaminek. Ugye a Carlos Sainzról beszéltünk már a Ferrari-nál. Nyilván, hogyha ha vihetik Carlos Sainzot, akkor viszik. De tegyük fel, hogy nem. Ott van Hülkenberg, ki lehet az ő partner? Ugye van három versenyzője jelenleg ennek a csapatnak, ott van az a Valtteri Bottas, aki 2022-ben érkezett Hinville-be, egy nagyon jó első fél szezon után gyakorlatilag árnyéka önmagának, vagy még az sem. Ott van Joe, aki korrekt újonc szezont hozott, és egy szó-szó második szezont, viszont hoz rengeteg pénzt, de azt már látjuk, hogy belőle hű, de nagy pilóta nem lesz. És ott van Theo Pourchaire, aki hatalmas tehetségnek tűnt, de maliciózusan azt is mondhatjuk, hogy kicsit túl nehezen sikerült azt az F2-es bajnoki címet kiizzadni a magából. Ráadásul ugye idén ugye az F2-ben már nem maradhat, F1-es ülése nincsen. Tehát, hogy mondjam, egyikük se tűnik egy álomszerű választásnak. Mégis, ha valamit mondanunk kéne, Hülkenberg 2025-ben ott van Hinville-ben, ki lesz a csapattársa? Azért valószínűleg ebből a háromból az egyik, nem?
Igen.
Na de...
nagyon nehéz.
Ez a
nagy
kérdés.
Hát ezért mondtuk azt, hogy 2024 az egy hihetetlenül fontos szezon lesz Joe-nak is, meg Bottasnak is. Mert oké, hogy tavaly ez az autó nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után, de azért bevallhatjuk azt is, hogy mind a két versenyzőnek volt mit sepregetni a saját portáját, tehát ők is teljesítettek volna jobban. Ezért nagyon fontos nekik a 2024, ugyanis az életükért futnak. Tehát, hogy van-e, tehát meg kell teremteniük a sanszot arra, hogy Hülkenberg mellett valamelyikük marad. A folytonosság jegyében egyébként nem lenne rossz, hogyha az egyik maradna. Kérdés, hogy melyikük. Nyilvánvalóan nagyon sok minden, nagyon sok tényező fog szerepet játszani abban, amikor ezt a döntést az Audi vezetői meghozzák. Kérdés az, hogy nyilván, hogy ha már a Hülkenberg ott van, az én azt gondolom, hogy az egy üzenet lesz, hogy az Audi vezetőségének ebben már volt beleszólása. Az, hogy a második versenyzőt, mert ugye ezt a 2025-ös szezont, ezt majd le kell hozni valahogy, azt pedig még a jelenlegi felállásban kell lehozni, amiben most vannak, tehát valószínűleg egy másik érdekkörnek a véleményét is figyelembe kell majd venni valamennyire. Mielőtt 100%-ig Audivá válik a társaság 2026-ra. Tehát én azt gondolom, hogy amelyikük jobb teljesítmény nyújt, 2024-ben azt a versenyzőt fogják megtartani.
Akkor nézzük végül a házt. Ugye, nagy kérdés, hogy itt a folytonosságra, hogy vágynak-e majd a folytonosságra. Hülkenberg-Magnussen páros. Én nem gondolnám, hogy együtt maradna, viszont hogyha Hülkenberget tényleg elviszik Hinville-be, akkor ott a folytonosság jegyében gyakorlatilag Magnussen adott esetben kaphat még egy évet. Erre vagyok kíváncsi egyrészt, hogy ez szerinted is így van-e, gyakorlatilag Hülkenberg eligazolása átmentheti-e az egyébként tavaly szintén a csúcsformájától nagyon messze lévő Magnussent 2025-re, illetve hogy mivel most már nincsen Steiner, ezzel megszűnik a háznak az újoncot, többet nem szerződtetünk szabálya, úgy szólván, hogy Oliver Bearman egy sikeres F2-es szezon után befutó lehet-e szerinted a háznál?
Amit itt a Steiner sztori kapcsán én már kifejtettem, hogy ugye az volt az érvelés, hogy a Ferrari túlságosan rátelepedett a háznak a dolgaira, ez hangzott el különböző berkekben, beszéltünk erről a Steineres...
Tudom, ezt Bearman szempontjából mondom, hogy ajjaj.
Addig én szinte teljesen biztos voltam abban, hogy ha váltás lesz és lelép a Hülkenberg, akkor az egy tök jó megoldás lenne oda vinni Oliver Bearmant és őt beültetni a házba. Mert én láttam őt ebben a közegben, ő tök jó feltalálta magát, az a gyerek tényleg úgy mozgott abban a csapatban, mintha ott nőtt volna fel. És ezt mondták a ház mérnöke is, ezt mondta a Steiner is, ezt mondta Ayao Komatsu is, mindenki, akivel beszéltem, hogy hihetetlen, hogy mennyire jól aklimatizálódott, meg ők abszolút elégedettek voltak a munkával, amit elvégzett. Szóval a sztorinak a lényege az, hogy én ezt teljesen biztos voltam abban, hogy a Bearman a számításba jöhetett, viszont én magam arra számítok, hogy a Steiner éra lezárulta után, ugye ahogy az asztalra csapott Gene Haas, hogyha nem történik valami drasztikus fordulat, mondjuk nem adja el a csapatod, amit ugye azt állította, hogy ő nem készül eladni ezt a társaságon, akkor is én arra azt gondolom, hogy valamilyen formában megpróbálnak majd egy kicsit távolodni a Ferrari-tól. Mert ugye ők egy klasszikus Ferrari, nem klasszikus, mert klasszikustól azért jóval többek voltak, mint klasszikus ügyfél, ők voltak egy ügyfélcsapat. Az ügyfélcsapatból hirtelen egy kvázi B-csapat lett, aztán ezzel nagyon megégették a hozzájuk szélét, ezért gondolom azt, hogy ha már megszabadultak az egésznek a szellemi atyától, akkor a tulajdonos, hogyha megtartja ezt a csapatot, akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy akkor pöcköljük egy kicsit a csapatomat megint távolabb. Maradjunk Ferrari közeli csapat, de ne legyünk annyira szorosan együtt. Hogy ez mennyiben fogja megváltoztatni a viszonyokat. Lesz-e még befolyása a Ferrari-nak? Ugyanis, mint a mellékelt ábra mutatja, ugye Magnussen és Hülkenberg vezetnek a háznál, vagy vezettek a háznál 2023-ban, bár közelebb kerültek egymáshoz, mint olyannyira, hogy ház tervező iroda van Maranellóban. Ennyire közel kerültek egymáshoz. A Ferrari nem élt azzal a joggal, vagy azzal a lehetőséggel, hogy ott esetleg elhelyezzen egy versenyzőt. Mert elméletileg ebből azt a következtetést mondnád le, hogyha ezek ennyire közel vannak, akkor biztos a Ferrari dönt az egyik ülés sorsáról. De az, hogy Magnussen meg Hülkenberg futottak egymás mellett tavaly, az azt feltételezi, hogy lehet, hogy nincs is már ilyen joga a Ferrari-nak, hogy versenyzőt delegálja.
Vagy nincsen kit oda delegálni. Tehát ugye végül is, most ha végignézzük a Ferrari versenyzői akadémiát, akkor nem is lett volna kit beültetni gyakorlatilag. Ugye nem is akadémistájuk már nekik, Antonio Giovinazzi, nem is lett volna szerintem értelme a Le Mans projektből őt visszarántani, azért, hogy háznál
versenyezni. Az a sztori, az fölmerült, hogy a 2023-as szezon felvezetése során az fölmerült, hogy adott esetben a Giovinazzit valamilyen formában visszacsempészni a házba, de igazság szerint abból a kedvezőtlen 2022-es tapasztalatok miatt, mikor is volt az? 23-ban, bocsánat, akkor tavaly, nem, 22-ben volt. Az a 22-es Austin volt, amikor volt az a rövidre szabott...
A szabad edzés.
Outingja Giovinazzinak.
Hát ő azt azzal meg is oldotta azt a szerződést.
Az nem sült el túlságosan jól, tehát nem volt felhőtlen az örökbe senkinek, azután fogalmazzunk, az a nagyon-nagyon rövidre szabott kis mutatványa neki. Az utána az nagy kiábrándultságot lehetett hallani a házvezetői részéről is, meg a Giovinazzi sem volt túlságosan lelkes. Pedig egészen addig nagyon komoly pletykák voltak azzal kapcsolatban, nagyon komoly jeleket is láttam azzal kapcsolatban, hogy ebből akár még lehet is valami. És a Ferrari-emnek nem szabott volna gátat, hogy ez bekövetkezzen. De emiatt, hogy ez nem jósült el, így a Giovinazzi kikerült a képből, a Ferrari pedig nem delegált mást. Úgyhogy kérdés az, hogy ez a jog, ez megmarad-e, hogy ők adott esetben oda delegáljanak valakit, mint Ferrari pártfogoltat.
Hát, hogyha itt összesíteni, vagy összegezni akarnánk az adás végén, ahhoz én azt gondolom, hogy még nagyon korán van, hogy megpróbáljunk egy 25-ös pilóta felállást megtippelni. Én ezt itt alásban nem vállalom, de ha a kommentek közötti szeretnétek, akkor tegyétek meg, és vissza fogjuk majd nézni az év végén.
Valljuk be őszintén, tehát azért döntöttünk úgy, hogy most ebben a műsorban erről beszélgetünk pilótapiaci kérdésekről, mert amit a Balogh kollega csinált ez a kis videó, ennek tök jó volt a visszajelzés, és azt láttuk, hogy kiemelt érdeklődéssel vagytok az iránt, hogy mi várható 2024-ben a pilótapiacon, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor egy kicsit megkapirgáljuk ezt a dolgot, hogy na mégis mi lehet. Vannak dolgok, amikről hallunk, vannak dolgok, amikről tudunk, meg vannak dolgok, amikről spekulálunk, mert ettől szép az élet.
Ez pontosan így van. Szóval akár a YouTube-on, akár a Formula Podcast Facebook csoportban a kommentek között nyugodtan tippeljétek meg, szerintetek, hogy lesz a 2025-ös, hogy fog kinézni a 2025-ös pilóta felállás. Tényleg nagyon sok izgalom vár ránk ezen a téren, hiszen ugye, hogyha végignézzük a jelenlegi mezőnyt, azt mondhatjuk, hogy távozhat az F1-ből önként vagy nem önként, de hát ugye többek között Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, és talán még mások is, csapatot válthat többek között Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, és ugye a potenciális érkezők között is olyan fiatal versenyzőket látunk, mint Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bellman, Jack Duhem, adott esetben akár Felipe Drugovich, Liam Lawson, Ayumu Iwasa, számos lehetséges forgatókönyv van, és időről időre, különösen a futamértékelő adásaink pusmorgás rovatában ezeket természetesen át is fogjuk beszélni. Mára viszont ennyi volt a Formula Podcast, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Sanyi, neked köszönöm ezt a kiváló beszélgetést. A kedves hallgatókat arra biztatnám, hogy a formula.hu nevű weboldalt, valamint az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját kövessék, illetve a Formula Podcastet, és ha szeretnék, akkor a Formula Motocastet, illetve a Pitvolt keressék kedvenc podcast felületeiken, de nehéz szó volt ez. El is köszönök most gyorsan, minden jót nektek, köszönjük a figyelmet még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.